Eredményes élettalálkozó 2011. november 4-e. Egy férfi, egy nő, egy életre, 7. rész.
Egy karabinerem.
Kezdjük egy imával, és utána nyomjuk a gombot. Még egyelőre. Sziasztok! Mennyei atyánk, kérünk téged, hogy hajolj le hozzánk. Kérünk, hogy vonj be minket a jelenlétedbe, ahol olyan beszédeket hallunk, amelyeket ember nem hallott még. Ahol olyan beszédeket hallunk, amelyek a legfontosabb szavak, amiket csak hallani lehet. Ahol olyan beszédeket hallunk, amelyek megváltoztatják a te akaratod, a te terved, a te szíved szerint a mi szívünket, a mi lelkünket. Szeretünk téged, atyánk, ami azt jelenti, hogy felismertük, hogy szükségünk van rád, és felismertük, hogy te jó vagy, hozzánk, jó vagy nekünk, és örülünk neked, szeretünk téged. Egy önző módon szeretünk, de talán szeretünk már ennél mélyebben is. Szeretünk azzal a szeretettel, amivel te szerettél minket, egy feltétel nélkülivel. És azt mondjuk, hogy egy életünk, egy halálunk, amink van a kezedbe ajánljuk. Hogy te vagy az Istenünk, és nincs más Isten rajtad kívül. És hogy bízunk benned. Vezess minket bárhova, bízunk benned. Szeretünk téged. Nem tudjuk pontosan, hogyan mondhatnánk, hogy megadjuk magunkat. Hogy kapitulálunk, hogy feladjuk a hiú reményeinket, és téged választunk helyette, hogy hozzád jövünk, hogy téged választunk, hogy benned bízunk, hogy tőled függünk, hogy téged szeretünk. Te vagy az Istenünk. Nincs más Isten rajtad kívül. És mi sokszor olyanok vagyunk, mint az eltévedt juhok, mint a vadszamarak, akik leföl rohangálnak esztelenül. De te vagy a jó pásztor, gyere utánunk, fogj meg minket, vezess minket vissza magadhoz, a füves legelőkre, a folyóvíz mellé. Te vagy a jó pásztor. Mi csak a juhok vagyunk, Urunk. Elismerjük. Szükségünk van rád. És örülünk neked. Te vagy az Istenünk. Kérünk téged, hogy ments meg minket. Ments meg minket, mert megmentésre van szükségünk. Mindegy, mit hiszünk. Megmentésre van szükségünk. Ments meg minket. És ne csak minket, hanem azt a sok-sok embert, aki még nem ismer téged. Akik ugyanúgy zuhannak, mint ahogy mi is zuhantunk. Nyújj utánuk, Uram! Mentsd meg őket! Ők olyanok, mint mi. Akik most zuhannak, azok olyanok, mint mi. Mi is zuhantunk. Nincs különbség. Nyújj utánunk, Uram! Ments meg minket! Úgyhogy valami különlegeset várunk tőled ma. Valami egészen különlegeset adj nekünk ma. Magadat. Magadat, Istenünk. Rád van szükségünk. És hogy kérünk, hogy áld meg ezt a mai délelőttöt a te nevedben, a te fiadnak a nevében, Jézus Krisztus, a názáreti Jézus Krisztus nevében. Amen. 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 Úgyhogy minél hosszabban imádkozik az ember, annál többen vagytok. Ez is egy nagyon mély szellemi igazság. Úgyhogy szervusztok, Isten hozott benneteket. Egy férfi, egy nő, egy életre. És haladunk előre a sorozatunkban, és hámozzuk le a hagyma héjait. És szeretnék ma egy furcsa bevezetővel indulni, ami nem kapcsolódik annyira a témához, de aztán folytatjuk a témát, illetve nagyon is kapcsolódik a témához. De ez egy furcsa bevezető lesz. Emlékeztek, a sorozat elején beszéltem arról, hogy van egy rendkívül naív elképzelés a társadalmunkról, a világunkról, amelyben élünk. Ez a naív elképzelés mindannyiunk szívében ott van, a gondoskodó államról, az emberrel törődő, az ember érdekeit szem előtt tartó humanista világról, amely az egyik vívmánya a korunknak. Igazából hálásak vagyunk, hogy ebben a korban élhetünk, hisz nem élünk elnyomás alatt, nem élünk egy barbár világban, mint az elmúlt korok emberei, és őket sajnáljuk, és kicsit összeszorul a szívünk, amikor nézzük az elmúlt évszázadok, évezredek népeit, ahogy zsarnokság alatt, ahogy nyomorban, ahogy elnyomás alatt, ahogy igazi kizsákmányolásban éltek, ahogyan egy szűk elit, hatalommal bíró vezetők kis csoportja újra meg újra felülkerekedett a népen, az emberiségen, és gyötörte őket, kihasználta őket, megölte őket. És mi hálásak vagyunk, úgy értem, ne vicceljetek, mi a szabadságban élünk. A 21. század fejlett nyugati civilizációjában, ahol mind ezeket már magunk mögött tudhatjuk. Úgy értem, demokráciában. Micsoda csodálatos szavak ezek. Él bennünk ez az elképzelés. Megtanították nekünk. És még valamit megtanítottak, hogy ne kérdezzünk. Ne kérdezzünk komolyan. Megtanítottak még valamire, hogy ne nagyon gondolkozzunk. Gondolkozni nagyon fárasztó. Nem megy az neked. Háborodj fel, ha gondolkoznod kell. Inkább kapcsold be a tévét. Menj el moziba. Bulizz egy jót. Igyunk egyet. Nyomjunk valami port. Mit tudom én. Érezzük jól magunkat. Gondolkozni, kérdezni, kinek van erre ideje? Úgy értem, tudod, hány órát dolgozom én egy nap? Tudod te, hogy hány gyerekem van? Tudod te, hogy milyen nehéz reggel fölkelni, neki látni, mindent elkészíteni, a helyére rakni, visszaérni, összerakni, este lefeküdni, elmosni, kimosni, megcsinálni, ájultam bezuhanni az ágyba? Miről beszélsz? Milyen kérdéseket tegyek föl? Aranyos vagy. Pont azt csinálod, amit kell. Jó kutyus. Engedelmes, jó kutyus. Ne gondolkozz, ne kérdezz, rohanj. És hidd el a mesét arról a világról, amely a legjobb jót hozza feléd, és amellyel szemben neked nincs felelősséged, és nincs lehetőséged tenni sem semmit. Oké. Miről beszélek? Arról, hogy mindez nem igaz. Úgy értem arról, hogy a világ ebben a pillanatban is egy nagyon szűk hatalmi elit kezében van. Egy olyan hatalom kezében, amelyet mi nem ismerünk, amely sosincs ott a címlapokon, amelyről soha nem beszél a rádió és a tévé. Egy olyan hatalom kezében, amely... Ről nem kell többet gondolni, mint ami, de kevesebbet sem, akiknek az országok vezetői, a kormányok csak bábok a kezében. A tömegtájékoztatás, a média gyakorlatilag az ő úgymond propagandájukat hirdeti. Egész pontos tervezett üzenetek egy óriási világméretű cél megvalósítására, amely világméretű cél, egy egységes világrend, egy új világrend létrehozatala. Úgy értem, hallgass meg az elnökök beszédeit, hallgass meg a terveket, olvass utána, nézd meg, hogy mit csinálnak a világ nagyjai. Haladnak egy új kor felé, egy új rendszer felé, amely ha nagyon nyersen és leegyszerűsítve akarjuk ábrázolni, akkor semmi másról nem szól, mint a hatalom megszerzéséről az emberiség felett. Nem pénzről szól, mert ezeknek az embereknek minden pénz a kezükben van. Ők maga a pénz. A pénz kibocsájtó, a pénz birtokló. Nem kell nekik több pénz. Hatalom kell, engedelmesség. A világnak egy olyan formálása, ahol minden úgy történik, ahogy ők szeretnék, akadálymentesen, minél kevesebb akadállyal. Ehhez kell egy kormány, kell egy rendszer, amely egy kézbe összpontosul. A nemzetek és a nemzetek szuverenitása akadály. Macerás őket rávenni arra, hogy megcsinálják, amit szeretnének. El kell venni tőlük az önbíráskodás, a szuverenitás, a saját törvényhozás, a jogát és lehetőségét. Globalizálni kell, egy kézbe kell összefonni mindent. És ez zajlik. És a módszer, amivel ez a változás gyakorlatilag létrehozható, az a probléma, válság, megoldás képlet. Probléma, válság, megoldás. Tudnélik, a módszer ennek az egységes rendszernek a létrehozatalára két fő irányba mehet. Az egyik az erőszak. Láttuk ezeket a próbálkozásokat a történelem során. A görög birodalom, a római birodalom, a Sztálin birodalma, Adolf birodalma. Erőszakkal próbálta meg ugyanezt megcsinálni. A kommunista Kína erőszakkal igyekezett létrehozni egy totalitárius hatalmat. És ezek a próbálkozások újra meg újra megbuktak. Egy másik irányba kell menni. Abba az irányba, ahol a leigázott nép nem csak, hogy elszenvedi, hogy leigázzák, hanem valójában kéri a leigázót, hogy igázzák le. Valójában egy problémára adott válaszként kell, hogy értelmezze az új világrendet, és nem csak, hogy eltűrje, hanem mint üdvözítő megoldást kérje, követelje, és aztán ő maga védje meg. Ez a módszer. Létrehozni egy válságot, amely válság olyan problémákat hoz elő, amelyek az embereket meggyötrik, amelyek az embereket megijesztik, és amelyeket látva az emberek elkezdenek választ követelni. Vegyük 9-11-et, ugye? A terrorizmus megtámadta a nyugati civilizációt, a szabadságunk forgott kockán. Hogy értem, Osama bin Laden az igája alá akarta hajtani az egész világot. Ledőlt a két torony, és mi félelemből felruháztuk a döntéshozóinkat olyan jogokkal, amelyekre sose adtunk volna lehetőséget azelőtt. Kamerák mindenütt, arcfelismerő rendszerek, csippel ellátott útlevelek, jogosítványok, gyakorlatilag a kontrollt, a személyiségi jogok határát olyan messzire toltuk ki, amennyire csak lehet, hogy ők segítsenek megszabadulni, megszabadítani minket a terrorizmustól. Miközben 9-11 egy központilag létrehozott akció volt, nem Osama bin Laden robbantotta fel az ikertornyokat, hanem a kormány, és az egész gyakorlatilag egy előre megtervezett manipulációs hadjárat volt. Nézzetek utána. Úgy értem, csak nézzetek utána. Csak a tényeket kell összerakni, semmi mást. Egyszer oda kell nézni, egyszer kérdezni kell, és egyszer ki kell bírni, meg egy normális válasz jön. És utána lehetetlen azt elhinni, amit csak egyszerűen úgy szajkóznak a médiában és a hírekben. De megtanítottak minket, hogy ne kérdezzünk, ne gondolkozzunk. Úgyhogy most itt világválság van. Épp omlik össze Európa, Görögország, Mindannyian üres zsebbel mászkálunk, és rettegünk attól, hogy mit hoz a holnap. Mire vagytok kész azért, hogy valaki újra bőséget, újra pénzt, újra kenyeret, újra cirkuszt ígérjen? Mibe fogunk beleegyezni azért, hogy ez a szörnyű válság ne tegyen minket teljesen tönkre? Egy kis idő mégis bármit odaadnánk, hisz eladtuk már magunkat a kényelemnek, eladtuk már magunkat annak, hogy csak legyen az élet ma jó, és legyen az élet ma szép, és magasabb elvek, felelősség, kit érdekel, csak hozzon valaki megint egy kis pénzt. Zajlik egy átalakítás, ahol egy sokkal kell az emberiséget megijeszteni, hogy olyan korlátokat önként lépjen át, amilyeneket amúgy sose lépett volna. Hogy jön ez ide? Hát emlékeztek, az Egy férfi, egy nő, egy életre sorozat elején azt mondtam, hogy olyan alapelvekkel neveltek föl minket, amelyek nem véletlenszerűek. Olyan elveket tanítottak meg nekünk, férfiaknak a nőkről, férfiaknak önmagukról, nőknek a férfiakról és nőknek önmagukról, amelyek nem semlegesek, nem véletlenszerűek, nem csak így esett, így puffant, hanem ezek olyan elvek, amelyeket egy céllal tanítottak nekünk. És egy nagyon fontos elemét kell, hogy lássátok ennek az egész törekvésnek, ez a hatalom megszerzése és az uralom gyakorlásának a lehető legintenzívebb módja. És ahhoz, hogy az uralmat gyakorolni lehessen, 100 milliós, milliárdos populáció felett, ahhoz annak a populációnak gyengének kell lennie. Gondolkodásra képtelennek, stresszeltnek, túlterheltnek, gyengének. És ezt tisztáztuk, hogy a személyes életünknek az egyik nagy ereje, az egyik nagy bástyája az, hogy ketten vagyunk. Egy férfi és egy nő, ahol ha az egyik elesik, a másik fölállítja. Ahol, hogyha a másik elesik, az egyik állítja fel. Ahol ketten sok mindent kibírnak. Ahol, ha az egyik fázik, mit tud csinálni, a másikkal megmelegszik, és fordítva. És ezt mondja a Biblia, hogy a hármas kötél, és itt Isten önmagát is bevonja a képbe, egy férfi, egy nő, Istennel, azt mondja, hogy a hármas kötél nehezen szakad el. Ha a családok rendben vannak, ha az én feleségem és én egy olyan szövetségben élünk, ahol levegő sem fér közénk, akkor erősek vagyunk, akkor átugrunk a falon is, akkor azt mondjuk, hogy jöjjön egy válság, jöjjön probléma, együtt vagyunk, bízhatsz bennem, én melletted maradok, hiszek benned, kibírjuk, tudod mit? Kibírjuk. Vannak elveink, tudjuk, hogy az élet miről szól, és erősek vagyunk. De figyelj, hogyha a legjobb időkben is egy koncentrációs táborban élsz, mert a kapcsolatod a pároddal egy horror, akkor mennyi az erőd? Akkor merre jár az agyad? Akkor mi az, amit van? És amikor a rossz időkben a dolog még rosszabbra fordul, akkor mekkora az erőd? Mennyire leszel irányítható? Mekkora tényezőt fogsz jelenteni ebben a világban? Úgy értem, a túlélésért fogsz küszködni. Épp hogy csak élsz, tökéletes alanya vagy ennek a rezsimnek. Engedelmes, sanyargatott, nyomorult rabszolga. Úgyhogy az, amit mi itt csinálunk, hogy beszélünk arról, hogy mit jelent férfinak és nőnek lenni, hogy mit jelent felelősséget vállalni, ne hidd, hogy csak a te személyes életed kényelmét szolgálja, bár azt szolgálja. Ha megtartod, ha megérted, mindazt, amiről itt beszélünk, az életed meg fog változni a lehető legrövidebb idő alatt. Ámulatos dolgok fognak történni, de nem csak a te életed fog megváltozni, hanem azoknak az embereknek az élete, akik körülötted vannak. A terveid, a céljaid, az álmaid meg fognak változni. Azt fogod észrevenni, hogy nem egy senki vagy, nem egy nyomorult vagy, hanem te vagy a férje, a feje egy családnak. Azt fogod észrevenni, hogy te vagy a királynője egy birodalomnak, amelynek a férjed az ura. Azt fogod észrevenni, hogy fontos vagy, azt fogod észrevenni, hogy biztonságban vagy, azt fogod észrevenni, hogy a hármas kötél nehezen szakad el. Hogy lehet mit tenni, többet annál, mint nyavajogni, lehet mit tenni többet annál, mint hogy a saját nyomorult kis életünkért küzdünk, és azt sem tisztességesen. Nem tudom, értitek-e? Minden összefügg. Minden összefügg. Ha azt gondolod, hogy amiről az előbb beszéltem, ez egy utópia, vagy hogy szokták ezt mondani? Összeesküvés elmélet, király! Hát kérlek, életedben először gondolkozz. Csak ennyit tegyél. Tehát hagyd abba, hogy frázisokat fröcsöksz, és visszhangzol vissza. Ugye te ez a módszere a médiának. Frázisokat fröcsök tartalom nélkül. Gúnyolódik, cikizik, hangosan. Világkormány, hogy oda ne rohanjak? És attól, hogy valaki röhög rajta, attól ez megváltoztatja a tényeket? Ne viccelj. Tegyél fel komoly kérdéseket. Menj addig, ameddig komoly válaszokat kapsz. Bökj rá a történelmünk egyes kis részeire, és kérdezd meg, hogy miért, mi van ott? Mi történt ott? Nem. Ne rizsázz. Mi van ott? Mi történt ott? Miért van ez? Hát, csak úgy. Nem. Áj. Miért van az ott? Hogy történt? Pontosan hogy történt? És amikor ezt a kérdést fölteszed, hallgasd meg legalább 3 szélsőséget. Hallgasd meg egy bal oldalt, egy jobb oldalt, és egyet középről. És mindig kérdezd meg, hogy összhangban van ez a valósággal? Van ennek értelme? Választ ad ez a teljes képre? És mondok még valamit, ugye? Én sokat beszélek erről a könyvről. Sokat mondom azt, hogy hiszek benne, hogy ez a könyv az első betűtől az utolsóig a valóságot írja le. Az igazságot határozza meg. Hiszek benne, sőt, inkább úgy mondom, hogy be tudom bizonyítani, hogy a világunk végső oka, a valóságunk végső oka egy végtelen személyes egységben és sokféleségben létező teremtő Isten, aki szólt, aki titkokat leplezett le a jelenről és a jövőről. És figyeljetek, azt, ami most történik a világunkban, az több mint 2000 évvel ezelőtt ő elmondta nekünk. Hajszál pontosan, le van írva. Meg tudom mondani, mi fog történni holnap, holnap után és azután. És nem azért, mert valamiféle próféta volnék, hanem mert csak olvastam a könyvet. És eddig is bejött, és ezután is be fog jönni. Egy forgató könyvet követünk, amely a szemünk láttára bontakozik ki. És te vagy a focipálya. A te életed a meccs. És van felelősséged. És van lehetőséged. Úgyhogy egy férfi, egy nő, egy életre, ez arról szól, hogy az életünk egyik alapelemét, a legfontosabb intézmények, a legfontosabb kategóriák közül a harmadikat, a családot próbáljuk a helyére rakni, és ezzel megmenteni a te és mindannyiunk életét. Az első ilyen kategória, és lehet, hogy ez neked kihívást jelent, az az Istennel való kapcsolatunk. Úgy is mondhatjuk, hogy a valósággal való kapcsolatunk. A valóságunk végső okának az ismerete, értése. Hogy értem, az ember, aki nem tudja, hogy milyen valóságban él, az csak nő bele a világba, mint a dudva. Kell, hogy legyen egy világképet, kell, hogy legyen egy filozófiát, kell, hogy legyen egy úgymond vallásod, kell, hogy vallj valamit a világról. És tudod mit, hogy ha azt mondod, hogy neked nincs vallásod, akkor ez a vallásod. Akkor te egy vallástalan vallással élsz. Mindenki hisz valamit a világról, kell, hogy higgy róla valamit. A kérdés csak az, hogy amit hiszel, az összhangban van-e a tényekkel. Ebben sem lehetsz felszínes. Hát én ateistának születtem. Ja, és biztos, hogy még mindig az akarsz lenni? Tehát, hogy csak azért, mert annak születtél, azért a pillanatnyi érdekeid, a pillanatnyi érettséged, a pillanatnyi tények ismeretében még mindig ateistának kell lenned? Ezt te döntötted el, vagy csak valaki beleadta a szádba, és te elfelejtetted kiköpni? Ez az első. A második a személyes, szabad akarat. És erről is fogunk beszélni majd később. A második legfontosabb intézmény és kategória az emberi valóságban az emberi szabad akarat. Te. És erről beszéltünk az elmúlt alkalmakkor sokat, a felelősségről, arról a területről, ahol neked van hatalmad és lehetőséged változtatni. Az én szintje, a saját lelked, a harmadik a család. A harmadik a család. És azon belül elsősorban a férfi és a nő, a házasság. És csak utána a gyerekek, és csak utána a rokonok. Ha ez a három, kell még egy, ne, még kettő. Csak hogy ha már így végigmegyünk. Ugye a valóságunk végső oka küldött egy üzenetet. Isten küldött egy üzenetet, ahol tanácsot ad arról, hogy hogyan tud működni az emberiség. És a harmadik kategória, a család, a negyedik, a helyi gyülekezet. A templom. Mi ez? Mondjuk ez itt. Mindegy, ez nem gyülekezet, de mondjuk azt, ahol emberek, akik ugyanabban a valóságban élnek, találkoznak, tanítják, bátorítják és segítik egymást. A legtisztább és a legszentebb módon. De nincsenek magányos farkasok. Olyanok vannak, de nincsenek magányos bárányok. Magányos bárányt úgy hívják, hogy vacsora. Úgyhogy a következő intézmény az egy kis egység, amely óriási erőt jelent, és ezt úgy hívja a Biblia, hogy helyi gyülekezet. És az ötödik a nemzet. A nemzeti szuverenitás egy isteni intézmény. Arra való, hogy egy nagyobb csoport felelősséggel élhessen. Megvédhesse magát valamitől, amit valaki más csinál, és ő nem ért vele egyet, illetve hogy felelősségre vonható legyen azért, amit ő tett ott helyben. Abban a pillanatban, ahogy 1 milliárd indiai dönt arról, hogy itt mi fog történni, abban a pillanatban nincs felelősség. Úgyhogy mi a családdal foglalkozunk. De szerintem segít, ha érted, hogy ez milyen perspektívában van. Oké, ajánlok egy filmet. Lehet, hogy nem fogom tudni pontosan a címét. Hogy mondtam? Végjáték. Ez a címe, Végjáték. És az alcíme forgatókönyv a világ leigázásához. Egy hosszú film, 2,5 órás, teljesen vallásmentes, tehát történelmi eseményeket dolgoz föl, politikai folyamatokat vizsgál, és gyakorlatilag dokumentumfilm jellegű. Tehát interjúkból, események elemzéséből, jelenkori, közelmúltbeli történelmi események elemzéséből áll. Tehát egy viszonylag objektív alkotás, és nagyon-nagyon szépen megrajzolja a hagymának ezt a rétegét. Nem megy mélyebbre, de ezt a rétegét, amit a legtöbb földi halandó már nem lát és nem ismer, nagyon tisztán megmutatja. Jó, rá tudtok keresni az interneten. Oké, hogy vagytok? Mit? Most már jól. A bajt már tudjuk, jöhet az orvosság. Jó, tartsatok ki. Az egyik dolog, amit muszáj megtennem ebben a sorozatban, az az, hogy kiássam a problémát. És ezt tudom, hogy nem mindig élvezetes. De muszáj megtenni, mert amíg nem tudod, hogy beteg vagy, nem hívsz orvost. Amíg nem tudod, hogy baj van, addig nem keresel megoldást. Úgyhogy keressük meg a bajt, és utána adjuk meg rá a megoldást. Ugye a világuralmi tervekkel bíró emberek is így csinálják. Azzal a különbséggel, hogy ők kreálnak egy problémát, hogy eladhassák a megoldást, amit már eleve adni akartak. Mi pedig sokkal inkább csak körülnézünk abban, ami van, felismerjük a problémát, és megnézzük, hogy létezik-e megoldásra. Jó? A megoldás lassabban jön, mint szeretnéd. Tarts ki, kérlek. Tehát ahogy megyünk előre a sorozatban, úgy egyre tisztább és egyre világosabb lesz. De ha nem bírod türelemmel, akkor van egy weboldalunk, az istenlétezik.hu és az eredményes élet.hu. Mász bele, ugorj bele. Több száz órányi hanganyag, egyperces videók, hosszú videók, hanganyagok, több évre visszamenőleg, különféle témában kategorizálva, kronológikusan, teljes szemeszterek anyagai a Közép-Európai Teológiai Akadémiáról, amik, oké, spirituális anyagok, de olyan válaszokat adnak a legmélyebb problémáidra, amikről álmodni sem mertél. Úgyhogy egy férfi, egy nő egy életre, bukásra ítélve, és ezt a láncot akarjuk levetni magunkról. Nem. Nem ítélhettek minket bukásra. Nem tűrjük, hogy arra készítsetek fel minket, hogy aztán saját magunk tegyük tönkre azt, ami az egyik legdrágább nekünk. Úgyhogy tanulni fogunk, föl fogjuk vállalni a felelősséget, és jó és jobb döntéseket fogunk hozni. És itt hagytuk abba legutóbb, hogy a felelősség felteszi azt a kérdést, hogy én mit tehetek. És a felelősség, újra meg újra kell, hogy erről beszéljünk, mert ha ez nem megy bele a szívedbe, akkor minden más, amit ezután mondok, az ezen a szinten fog lepattanni. Mert mindent, amit hallasz, úgy fogsz hallani, hogy a feleségemnek kellene ezt hallania, a férjemnek kellene ezt hallania. Most látom, hogy ő hogy szúrta el, megyek is haza, és végre jól megverem. Ezt a feleségek mondják többnyire. És oké. És a felelősség kérdése nem arról szól, hogy ki a hibás. Ugye te azt hiszed, hogy a felelős keresése az a hibás kereséséről szól. És ezért próbálod ezt elutasítani. Nem én vagyok a hibás. Ő mondott nekem hülyeséget. Hát most miért akarod rám tolni, amikor én csendben voltam, és ő mondott egy olyat, amitől zöld lett a levegő? Nem én tehetek róla. De nem, az egészet félreérted. Amikor én azt mondom, hogy ki a felelős, akkor nem a hibást keresek, és nem egy bűnöst keresek, akit meg lehet büntetni, hanem ezt a kérdést teszem fel, hogy a dolgok történnek, és a történéseknek egy része érinthetetlen. Nincs a hatalmi körödnek még a közelében sem. A dolgoknak egy másik része elkerülhető, de nem változtatható meg. Tehát olyan módon van csak a hatalmi körödben, hogy elkerülheted. Ugye az első kategória, hogy el se tudod kerülni. Megtörténik, te nem tehetsz se ellene, se érte, megtörténik, és el se tudod kerülni. Csak elszenvedni tudod. Az élet nagyja ilyen kategóriák, de te ebben a csoportban van. Aztán van egy másik csoport, ahol arrébb mehetsz. Tehát, hogyha mondjuk, mit tudom én, valahol pofoznak, akkor onnan elmehetsz, és akkor nem pofoznak többet. Oké? Tehát, hogy ha esik az eső, bemehetsz az eresz alá. Nem tudod megszüntetni az esőt, de el tudod kerülni. És van a harmadik kategória az, ahol te tényleg változtathatsz. Tehát azok a részei az életnek, amelyek a te hatalmad, jogod és felelősséged szintje. És ez az egyetlen olyan hely, ahol te az áldozati létből kiléphetsz és tehetsz valamit. Ezt érted? Amikor én felelősségről beszélek, én nem bűnöst keresek, hanem a cselekvés lehetőségét keresem. A szabadulás helyét keresem. Azt a helyet keresem, ahol te, szegény te, akivel úgy történnek a dolgok, fölállhatsz és azt mondhatod, hogy nem velem, nem csak úgy történnek a dolgok. Ha esik az eső, beállok az esernyő alá. Ha tehetek valamit, megteszem. És mind az, ami van körülöttem, abban benne van az, amit én elkerültem, és benne van az, amit én meg tudtam tenni. És az agyam ezeket a pontokat keresi, mert ez az egyetlen lehetőségem arra, hogy én tegyek valamit azért, hogy az élet jobbá váljon. Mondom másképp, ez az egyetlen lehetőség arra, ami tehető azért, hogy az élet jobbá váljon. Mert amit legtöbbször teszünk, az az, hogy a saját felelősségünk területét figyelmen kívül hagyjuk, mert azt hiszük, hogy bűnöst keresünk. Én vagyok a felelős, vállalom a felelősséget, én vagyok a bűnös, lőjetek le! És persze ezt senki nem akarja. És azt mondja, nem én tehetek róla. Persze, én is tehetnék most valamit, de látom, hogy te mit tettél 5 perccel ezelőtt. És te mit tehettél volna 10 perccel ezelőtt. És tudod mit? Miért nem tetted meg? És miért tetted azt? És a fókusz átlép egy olyan helyre, ahol neked igazából nincs hatalmad, nincs jogod, ahol valójában abban a pillanatban, hogy a fókuszt áttetted, te vagy a bűnös. Úgy értem, te egy agresszor vagy, aki átlépte egy másik országnak a határát, és annak az országnak a katonassága felvonul ellened, és megpróbál onnan kiűzni, vagy ha lehet, ki is nyírni. Egy szükséges szenvedésre adott helytelen reakció szükségtelen szenvedést eredményez. Ne lépd át az ország határt. Azt a helyet keresd, ahol te tehetsz valamit. És ez nem a büntetés felvállalását jelenti, hanem az igazi szabadságot. Ahol te egy erős, egy nem kényszer, nem... Hogy mondják, van erre egy nagyon jó szó, áldozati lét. Az áldozati lét. Az áldozati létben élő emberek vádolnak mindenkit maguk körül, és tagadják azt, hogy ők tehetnének valamit. Borzasztó frusztrációban élnek, hisz azt látják, azt élik, hát, hogy velük csak történnek a dolgok, ők nem tehetnek semmit, pedig ők tesznek, vádolják őt, és belerúgnak abba is, hogy miért tett ilyen rosszat, és még mindig a rossz történik, és ő nem tehet semmit, és szörnyű érzés áldozati létben élni. A felelősség felvállalása ebből szabadít ki, mert rámutat, a lelkedet megtanítja azoknak a pontoknak a keresésére, ahol tényleg tehetsz valamit. Úgyhogy jön a szükséges szenvedés, amit nem is tudsz elkerülni. Értem, a férjednek depis napja van. Értem, hogy szünteted meg, hogy a férjednek depis napja legyen? Nem te okoztad a depijét. Egy ilyen napja van. És ma nem lesz kedves. Ma nem lesz virtuóz. Ma nem lesz spontán. Ma mogorva lesz. Értem, ez a valóság. És te az ég adta világon semmit nem tehetsz ez ellen a konkrét tény ellen, hogy a férjed depis. Ezen a ponton azt kérdez, ezt kell kérdezned, hogy oké, nem én tehetek róla, de mit tehetnék én, hogy a dolgok kívánatosan alakuljanak? Ez a felelősség. És mit mondtunk? Azt mondtuk, hogy két dolgot tehetsz. Nem teszel rosszat, és jót teszel. És ha nem teszel rosszatról, sokat beszéltük. Emlékeztek? Ha? Emlékeztek? 3 alkalom volt? Nem, csak 2. 2 beszéltünk róla, hogy mit jelent nem tenni rosszat. És legutóbb panasz érkezett, hogy nem beszéltél arról, hogy mit jelent jót tenni. Persze, mert nem vagytok még elég erősek ehhez. Úgy értem... Nem tenni rosszat már önmagában egy óriási dolog. Már az önmagában egy óriási dolog. És a jót tenni kategória pedig egy olyan, amelyet nem tudunk egy alkalommal tisztázni. Tehát kérlek, értsd, hogy ahogy a hagyma további rétegeit hámozzuk le, vissza fogunk térni ezekhez a témákhoz, és újra meg újra tárgyaljuk őket egyre mélyebb és mélyebb szinten, egyre szélesebben, magasabban és hosszabban. Mit jelent nem tenni rosszat? Egy pár dolgot említettünk, de hidd el, hogy ennek a listája még hosszabb. Tehát rengeteg mindenre rámutathatunk, amit nem kéne tenned ahhoz, hogy a házasságod boldog legyen. És még hosszabb azoknak a dolgoknak a listája, amit meg tehetnél, hogy a házasságod boldog legyen. Úgyhogy most csak egy vázlatot fogok mutatni, jó? Tehát felelősséget vállaltad, mit tehetnék én? Nem teszek rosszat, ez nagyon jó, nem teszek rosszat, nagyon jó, de én tovább akarok menni. Én vagyok az a fanatikus mag, az az eltökélt, úgy értem, házasságpárti, aki azt mondja, hogy én még olyan észveszejtő dologra is képes vagyok, hogy jót fogok tenni, hogy jót teszek. Mit jelent férfiként és nőként jót tenni? Kezdjük a férfiakkal. Szeretni és vezetni. Ennyi. Tehát Ennyi. Szeretni és vezetni. De mit jelent szeretni? És mit jelent vezetni? Na, erről írhatunk 5 könyvet. És utána is csak épp, hogy megérintettük a felszínét. De van a Bibliában egy fejezet, 1 Korintus 13-ban, korintusiakhoz írt Pál levelet, 2-t, és az elsőnek a 13. fejezete. Úgy hívják, hogy a szeretet himnusza, az általános iskolákban tanítják. A szeretet himnusza. A szeretet himnusza nem egy himnusz, az egy definíció. Úgy értem, a Biblia tele van zagyvasággal, alig lehet érteni, na ez egy olyan rész, ami egy definíció. Na ez olyan, hogy belekerülhet egy tankönyvbe, és eleje, közepe, vége van, magyarázat van hozzá, értelmezés, felsorolás. Mi a szeretet? Tudni akarod? És ott nyőszörgünk alatta. Oké, 16 jellemzője a szeretetnek. 16 szempont, amely leírja a szeretetet hajszál pontosan. Ezen végig fogunk menni a sorozat során, de önmagában ez azt hiszem 2-3 alkalmat fog igénybe venni. Tehát most a felszínes végigrohanásnál ez nem fog működni. Viszont meg akarok mutatni nektek egy alapkategóriát, egy alap megértést a szeretettel kapcsolatban. A szeretetnek 2 nagy kategóriája van. A feltételes szeretet és a feltétel nélküli szeretet. A bibliai szöveg 4 különböző szót használ a szeretet szóra. Használja a sztorgé, a fileó, az erosz és az agape szót. Ezt a 4 szót. Ez 4 különböző formája a szeretetnek, amely közül csak egy, az agape az, amely feltétel nélküli. Nekünk férfiaknak az egyik legnagyobb hatalmunk, az egyik legnagyobb lehetőségünk arra, hogy jót tegyünk, hogy egy picit lehalkítjuk az első 3-at, és fölhangosítjuk az utolsót, a 4-et, a feltétel nélküli szeretetet. Ezzel kevésbé válunk sebezhetővé, de sokkal erősebbé. A férfinak érdemes egy olyan énképpel élnie, ahol azt mondja, hogy nincs nekem olyan nagy szükségem a feleségemre. Úgy értem, rossz a kifejezés. Én egy férfi vagyok, egy uralkodó, aki ad, én vagyok a fenntartója a családnak, a feleségemnek. Nekem nem szükségem van a feleségemre, hanem én óvom a feleségemet, én adok neki. Nem feltételesen szeretem, azaz, hogyha ő ad nekem, akkor én visszaadok neki, hanem bennem van egy szeretet, amely független tőle. Nem kell, hogy kapjak tőle bármit ahhoz, hogy én ezt a szeretetet gyakoroljam. Ezt jelenti férfiként jót tenni. Azt jelenti, hogy közelebb vagyok a kősziklához a viharban, mint a fűhöz a szélben. Oké, tehát, hogy jön a baj, és engem annyira nem érint, de eldöntöttem, hogy jót fogok tenni a feleségemmel, úgyhogy nem fáj annyira, ha jön a baj, mert ha nagyon fáj, ha jön a baj, akkor odavágok. Tehát nem fáj annyira, és ezért kibírok jót tenni. És a feltétel nélküli szeretet, az agape szeretet, az nem egy érzés, hanem egy mentalitás. Nem egy érzés, hanem egy hozzáállás. Nem egy reakció a körülményekre, hanem egy előre eldöntött viselkedésforma, egy magatartásforma. Ha elolvassuk 1 Korintus 13-at, azt látjuk, hogy egy jellem, egy viselkedési rendszer van leírva. Nem tesz rosszat. Mindent hisz, mindent remél, soha el nem múlik, nem irigykedik, nem kérkedik, nem rója fel a rosszat. Tehát, hogy ez egy viselkedés, ez nem arról szól, hogy a szeretet az, amikor jó érzések fognak el, és azok így kibudjannak belőlem, és azt mondom, drágám, és megölellek. Hát na, amikor házi sárkány lesz a drágád, akkor ilyen érzések nem budjannak elő belőled. Pedig ekkor lenne a leginkább szükség arra, hogy férfiként szeress. De a modern ember nem tud erről, a fajta szeretetről. És nem tud az előző 3-ról sem, hanem van egy ilyen homályos, ködös kép erről az egészről, és inkább csak úgy gondol erre, hogy ami a szívemben azt követem. Kövesd a szívedet. És akkor nézek belőle, hogy mi jön onnan. Ez elég ronda. De hát ez van. Úgyhogy az asszony hisztizik. Na jó, azért csak nem ütöm meg, de... De az jönne most innen belülről, ahogy nézem. Ugye nem pöckölgeti az orromat, már fél órája. Ha ez egy pasi lenne, már feküdne. De én egy igazi férfi vagyok, egy gentlemanus, nem ütöm meg. Csak leüvöltöm a fejét. És ez egy hős tett sok férfinál. De ha előtte lett volna egy döntés arról, hogy én szeretem a feleségemet, és a szeretet ezeket a sose fogok bántóan viselkedni vele. Nem fogok örülni a rossznak, de fogok örülni a jónak. Mindent hiszek, mindent remélek, mindent eltűrök. És wow, ezek nagyon kemény szavak. Akkor ott van a vihar, ő sárkány, elhajolok a tányér elől, eloltom a tüzet, a sárkány az tüzet is tud köpni, és megpróbálom kívülről nézni az eseményt, úgy érzem magam, mint valamiféle rossz melodrámában, tűnődöm, hogy nevessek-e, vagy sírjak rajta, számolok közben 852, 853, 854, ugye, ezerre megnyugszom, addigra a vihar is elül, és azt mondom, megértem, drágám, úgy sajnálom. Gyere ide, hadd öleljelek meg, nagyon-nagyon szeretlek. Hagyjál! Hagylak mindjárt az ölelés után, jó? Gyere, hadd öleljelek meg. Miért csináltad ezt? Honnan jött az, hogy te ilyet csinálj? Hát most volt sárkány. Hát biztos nem mondan, amit éreztem, mert érezni azt éreztem, hogy meg kéne ütni. Hanem onnan jött, hogy... Most már értitek, hogy... Mindegy, oké. Okay. Ez onnan jött, hogy volt egy döntés előre, hogy én feltétel nélkül szeretem őt. És én nem egy kisgyerek vagyok, akit a család szele hajt jobbra-balra, hanem én vagyok a kőszikla a családban. És én úgy döntöttem, hogy vezetni fogok, és szeretni. Jót teszek. És persze, hogy nem én vagyok a felelős a feleségem hisztijéért. Hát teljesen ő egy szabad ember. Nem én hozom a döntéseit, ő hozza a döntéseit. Hát ő a hibás, hogy ennyi nyomort csinál magának, ha csinál. Ő neki szálltak el a hormonjai, ő az a kép. Tehát mi közöm hozzá? Nekem magamhoz van közöm. És amit én tehetek az az, hogy jót teszek, azaz szeretek még ebben a körülményben is. És esetleg vezetek. És a vezetés az lehet, hogy azt mondom, hogy drágám, teljesen megértem, hogy miért érzel így. Igazából én is így érzek, de hidd el, holnapra ez sokkal jobban fog kinézni. Ez volt a vezetés? Ez vezetés volt. Ez vezetés volt. Azt hittem, hogy ez valami bonyolultabb dolog. Nem, ez csak annyi, hogy kezdeményeztem egy jobb jövőt. Hittem egy jobb jövőben, és ezt kommunikáltam. Három mondat volt. Oké. A férfi úgy tud jót tenni, hogy szeret és vezet. Viszont itt hadd álljak meg egy pillanatra, hadd beszéljek egy picit a szeretetnek erről a négy fajtáról. Lehet ez így? Tehát zárójel, tudom, hogy mindjárt jön, hogy tehet jót a nő. Úgyis tudjátok már a választ. De nagyon nevettek. Nagyon mosoly. Akkor azt nem is kell mondanom, igaz? A női részt azt ugorhatjuk. A férfi részről beszéljünk többet, azt hangsúlyozzuk ki, nyomatékosítsuk. Rendben. A szeretetről hadd beszéljek. A modern ember nem tud a feltétel nélküli szeretet létezéséről. Tud róla, mint egy álomról, tud róla, mint valamiről, ami csodálatos lenne, de biztos, hogy nem létezik. De De ma már egy picit tovább mernék menni, talán azt merem mondani, hogy még csak nem is tud róla. Tehát nincs ott a kategóriák között, mint valami, ami hiányzik, és amit jó lenne birtokolni, hanem csak egyszerűen nem tud róla. Éppen ezért, amikor találkozik vele, akkor nem is értékeli túl nagyra. Tehát találkozik feltétel nélküli szeretettel, mondjuk egy nő, és nem értékeli túl nagyra, mert nem számított rá, és mert a feltétel nélküli része a szeretetnek nem tartalmazza azokat a visszajelzéseket, amikre viszont számított. Nem tudom, értitek-e? Tehát a feltétel nélküli szeretetben nincs kívánlak, baby. Nincs benne. Simán belefér az, hogy egyáltalán nem kívánlak, baby. De szeretlek. Nincs benne az, hogy olyan úgy gyönyörködöm benned, ugye, amit a fileó csinál. Ugye, értem, rád nézek, és tetszik minden szavad, a mozdulataid, és ezeket visszatükrözöm, ámulatos vagy. A feltétel nélküli szeretetben ez nincs benne. Te ronda vagy, és sárkány. Hogy értem, tényleg? De szeretlek. És nincs benne a sztorgése, a családi szeretet, hogy te vagy az én feleségem, mi egy egység vagyunk, és ez egy meghitt kapcsolat, ami senki mással nem lehet, és én így szeretlek. Nincs benne. Az van benne, hogy bácsa, sosem nősültem volna meg. Mert ami engem illet, baromi kényelmetlen az, ami most történik. De szeretlek! És ez a szeretlek, ez a feltétel nélküli szeretlek, ez kellene, hogy legyen a kapcsolat alapja. És minden más, amit megismerünk úgy nagyjából, meg amit élvezni lehet, amit szeretünk, az meg erre kéne, hogy ráépüljön. Ez kéne, hogy legyen az alap. És hadd mondjam azt, hogy először a férfitől a nő felé, de ha a nő annyira akarja szeretni a férjét, szeresse ezzel a szeretettel. Szeresse feltétel nélkül. Persze, klassz a rajongás, meg klassz az erotikus szeretet, meg klassz a családi összefonódás, de tudod mit? Kend a hajadra, ha nem szeretsz feltétel nélkül. Úgyhogy feltétel nélküli szeretet. Kérlek, értékeld nagyra. Tehát ha van egy feleséged, aki még mindig veled van, miután bunkó vagy 20 éve, akkor kérlek, légy érte nagyon hálás. Mert az a nő valamiért veled maradt. Ha van egy férjed, aki még mindig veled van, miután 20 éve sárkány vagy, kérlek, értékeld nagyra, mert az a férfi szeret téged. És lehet, hogy nem beszéltegettetek egy jót, lehet, hogy nagyon rég nem jött virággal, és semmiféle rajongást nem látsz a szemében, mert tettél róla, hogy ne láss ilyet. De van ott belül egy szeretet, ami még mindig köt, és erre lehetne építeni. Ezt értitek? Feltétel nélküli szeretet. Jó, és akkor innen menjünk tovább. A feltétel nélküli szeretetet, amikor valaki megérti, nagyon szereti arra használni, hogy végre elhárítsa a felelősséget. Akkor nekem még se kell csinálnom semmit, hisz a bunkónak szeretnie kéne, mégpedig feltétel nélkül. Én akkor lehetek önmagam. Ugyanígy a bunkó mondja, hát végre akkor a sárkánynak szeretnie kéne engem, mert feltétel nélkül kell szeretnie, én meg lehetek önmagam. És imádjuk ezt a játékot. Végre valami, amivel rá tudok bökni a másikra, és azt tudom mondani, hogy neked kéne megcsinálnod. De ki lesz a szenvedő alany? Tehát mondjuk, hogy értsd a következőt. Az agape szeretet feltétel nélküli. Csinálja mindazt, ami 1 Korintus 13-ban le van írva, de nem csinál semmit abból, amit a fileó, a sztorgé és az erosz csinálna. És te ezekre vágysz leginkább. Úgy értem, ez a jutalmazó része a szeretetnek, ez az, amiben pezseg az ember, ez az, amiben szárnyra kap. Az agape szeretet az olyan, mint egy csendes biztonság a háttérben, tudod? De attól még lehet, hogy hideg van a szobában. Lehet, hogy zaj van, lehet, hogy büdös van, csak van egy csendes biztonság a háttérben. Az agape szeretet életet ment, de nem kényelmes, sőt, sokszor kényelmetlen. Az agape szeretet hajlandó az ellenségeddé válni. Úgy értem, az agape szeretet azt mondja, hogy nem a kényelmet keresem, hanem a legjobb érdekedet. És ezért nemet mondok neked. Ugye? A szülői szeretet sokszor hasonlít ehhez, bár a mai világban a szülői szeretetben már annyi önzés van, Annyi önzés. Szeretném, ha a gyerekem szemében látnám, hogy én jó vagyok, ezért a gyerekemnek mindent megadok, hogy az ő szemében lássam, hogy én jó vagyok, úgyhogy elkényeztetem a gyerekemet magam miatt. Mert én olyan nyomorult lélekkel bírok, hogy csak a gyerekemnek a rajongásából tudok meggyógyulni, és elkényeztetem a gyerekemet. Miközben, ha igazán a gyerekem érdekét nézném, akkor azt mondanám neki, hogy kuskölyök be a sarokba, mert akkorát kapsz, hogy a fal adja a másikat. Hogy beszélsz így anyáddal? És az agape szeretet lehet, hogy ezt mondja. Lehet, hogy a kust nem mondja meg a kölyköt se, de a lényeg ugyanez, mert azt mondja, hogy nem az én kényelmem, nem az én érdekeim, hanem az ő legjobban vett érdekei is neki. Meg kell tanulni a dolgokat, még akkor is, hogyha ez kényelmetlenséghez és gondhoz vezet most, ebben a pillanatban. De az igazi érdek ez. Úgyhogy vissza ide. A feltétel nélküli szeretetet nehéz élvezni. Mert nem arra való. De óriási erőt és óriási biztonságot ad. Reményt ad. Reményt. Ezt értitek? Reményt. A feltétel nélküli szeretet ad lehetőséget az intimitásra. Azt mondhatod, ha érted a feltétel nélküli szeretetet, hogy nem rejtőzködöm többé. Tudom, hogy nem vagy a legjobb, de tudom, hogy maradsz. Tudom, hogy nem vagy gondtalan, de tudom, hogy velem vagy, és nem ellenem. Nem rejtőzködöm. De a többi az feltételes. És most figyelj, itt jön megint a felelősség köre. Oké, szeretnéd, hogy a férjed erosz szeretettel szeressen? Hogy csináltad, amikor udvarolt neked? Lányok, hogy csináltátok? Amikor a fehér herceg megjött a lovon, és ti szerettetek volna tetszeni neki. Mert a tetszik nekem az abból jön, hogy ő tetszik nekem. Ezt értitek? Ugye, ahhoz tetszeni kell. Ugye, ha szeretnél egy feltételes szeretetet, akkor a feltételt teljesíteni kell. Ez milyen? Ha? Ez milyen? Vagy itt van a mi férfiak szeretjük a fileó szeretetet. Ugye, szeretjük azt, amikor a feleségünk ránk néz, és azt mondja, hogy annyi örömet találok benned. Ugye, annyi, tehát rád nézek, és ami vagy, aki vagy, az tetszik nekem, úgy értem, mint amikor kimegyek sétálni az erdőbe, és gyönyörűek a fák, és a szellő lágy, és ez egy jó dolog, és élvezem ezt a jó dolgot. Te egy jó dolog vagy, és én élvezem ezt a jó dolgot. Hát akkor, ha ilyen szeretetet szeretnénk mi férfiak élvezni, akkor nem kéne bunkónak lenni. Nem? Tehát akkor figyelmesnek kéne lenni. Akkor kedvesnek kéne lenni. Akkor el kéne vinni vacsizni a feleségünket. Akkor úgy kéne bánni vele, mint egy hercegnővel, mint egy királynővel. Igaz? Mondjuk. A feltételes szeretetek feltétellel teljesülnek. Micsoda gondolat? Ha? Milyen? Ez jó gondolat? Wow! Hurra! Érted? Szuper! Na most figyelj! Ha te nem vállalod a felelősséget, és rosszat teszel, és nem teszel jót, mi az, ami először elmegy? Mi az, aminek először intesz búcsút a házasságodban? Pápá, adjő, soha viszontlátásra, mi az, ami elsőnek megy? Na mi? Az összes feltételes szeretet. Ugyetem kiszáműzte az erotikát? Lehet, hogy te. Kiszáműzte a kedvességet? Lehet, hogy te. Kiszáműzte a családi összetartást? Lehet, hogy te. Ez jó gondolat? Ha hiányzik ezek közül a szeretetek közül valamelyik a családodból, az életedből, akkor tedd fel ezt a kérdést, hogy mit tehetnék én, hogy teljesítsek néhány feltételt, amely esélyt ad a másiknak arra, hogy ilyen szeretetet mutasson. Mostanában nehezemre esik tankolni. És fel vagyok háborodva, hogy a kocsim nem megy. Ki vagyok bukva? Én mindig kocsival közlekedtem. Most például vagyok, semmi. Ki vagyok bukva? Megy a roncstelepre, ennyi, kész. Sanyi, és mikor tankoltál utoljára? Hagyjál már ezekkel az állandó kötözködéssel, tankolni, meg ilyenek. Én csak menni akarok vele. A feltételes szereteteket meg kell tankolni. Mikor tankoltál utoljára? Családi szeretetet. Érzéki szeretetet. Kedvelő szeretetet. Mikor adtál utoljára a társadnak valamit, amire csak esélye lett volna valamit visszatükrözni? Figyeljetek, a kettő együtt kell, hogy meglegyen. Nem tudom, értitek-e? De akkor mégis feltételes minden? Akkor mégis csak teljesítményprogram? Nem. Pont ezt mondtuk. Az alap a feltétel nélküli szeretet. Az alap a felelősség vállalása. Az alap az, hogy a másik szeret feltétel nélkül, te szereted feltétel nélkül, de minden ketten vállaljátok azt a részt, amit megtehettek azért, hogy a feltételek teljesüljenek egy színesebb, mélyebb életre. Nagyon sok evangéliumi keresztény él, én úgy hívom, hogy hiperszellemiségben. Ami valami olyasmi, hogy a feltétel nélküli szeretet mindenre elég. Isten szeret engem, szereti a feleségemet, és többet nem kell tennünk, ez majd így jó lesz. Igen, ez sokkal több annál, mint ami a legtöbb embernek van, de Isten nem így alkotta meg a világot. Felelősséget adott nekünk embereknek. És azt mondta, hogy figyelj, ha azt akarod, hogy valaki a barátod legyen, légy előbb te az ő barátja. Ha valaki nagy akar lenni közöttetek, legyen mindenkinek a szolgája, legyen olyan, mint a legkisebb. Igenis tenned kell ahhoz, hogy a saját részedet betölts, és annak a következményeként a feltételes szeretetek megjelenjenek. Nem tudom, hogy ez érthető-e, nem tudom, hogy ez furcsa-e. A kettő együtt egyszerre él. És mi ezt sokszor átéljük Encsivel a házasságunkban. Sokszor voltak nehéz időink. És mindig azt mondtam neki, hogy figyelj, én egy pillanatig nem élvezem azt, ami most történik. És tudom, hogy te se élvezed. Ugye, te életünk legsötétebb napjait éljük. De szeretlek. Maradok. Ugye, te, és újra megkérném a kezedet. Ma délután. De ennél többet most nem tudok adni. Mert teljes erővel szétrugtuk mindazt, amink volt, és amink van, és most a romokon ülünk, keseregve. De akkor is szeretlek. El tudtunk pusztítani egy csomó mindent, de a leges, legmélyét nem. Úgyhogy építsük föl azt, amit leromboltuk. És legközelebb legyünk bölcsebbek, és ne rugdossuk szét azt, amink már van. De azt mondani bunkóként, hogy miért nem rajongsz értem, vagy azt mondani sárkányként, hogy miért nem vagy szerelmes belém, az csak ostobaság. Egyszerű ostobaság. Ezek az igények feltételesek. És a válasz nagyon egyszerű, azért nem rajongok érted, mert egy bunkó vagy. És azért nem vagyok szerelmes beléd, mert egy házi sárkány vagy. Ennyi. De szeretlek. És nagyon várom, és nagyon keresem azt a pillanatot, amikor a szeretet újra felébredhet. A szerelem újra felébredhet. És igenis, létezik a szellemiségnek egy olyan mélysége, ahol már alig kell tennie a másiknak valamit, és ott van a szerelem. Mert olyan értékeket keresünk a másikban, olyan értékeket kapcsolunk össze velük, amiket Isten tanított nekünk. És azok egyre inkább a feltétel nélküliség felé vezetnek. Ezekben a kategóriákban is. De ezek a kategóriák akkor is feltételesek. És azért ilyenek, Isten nem véletlenül csinálta őket, mert nevelni akar minket. Ugye ezt mondtuk, hogy az egyik célja az életnek az éretté válás. Az életben jobbról balra sodródó 30 éves gyerekekből, 40 éves gyerekekből való felnőtté válás, ahol vállaljuk a felelősséget, ahol tudjuk, hogy mi micsoda az életben, és okozat közötti kapcsolatot értve megtesszük, amit meg kell tenni ahhoz, hogy új okozatokat, új eredményeket várhassunk. Éretté válni. A valóságban élni és vállalni a saját részünket. Úgyhogy Isten kitalált egy olyan kapcsolatot, ahol azonnal megbüntet a hiba. Ugye te bunkó vagyok a feleségemmel, és egy hétig élvezem a következményeit. Nagyon nehéz azt mondani, hogy bunkó vagyok, kész, kit érdekel. Az élet megy tovább. Hát nem megy tovább. Nagyon hamar megáll. Úgyhogy ott van, egy hétig gondolkozom az atomvillanás utáni nukleáris esőben, hogy mit szúrtam el. Tudod, ott ülök és tűnődöm, hogy mit szúrtam el. És egy csendes halk hang Isten szeretetével és szerítségével mondja, hogy bunkó voltál. Csak ilyen egyszerű. És tanultam valamit. És legközelebb nem vagyok bunkó, és ott van az erosz. És legközelebb szerető, vezető vagyok, és ott van a fileó. És igenis összhangnak kell lennie a között, amit legbelül vallok, és ahogy az idő többségében viselkedem. Tehát nem mondhatod azt, hogy én egy szerető ember vagyok, csak közben lepofozok mindenkit magam körül. Nem mondhatod azt, hogy én egy aranyos lány vagyok, csak időnként elvesztem a türelmemet, és aztán terápiára járnak a gyerekeim meg a férjem. Nincs összhangban. Tehát igenis bukunk, igenis hibázunk, de hosszú távon tendencia jelleggel, igenis az a cél, hogy a tettek összhangban legyenek a vallott értékekkel. Szerető, kedves ember vagy? Akkor egy idő után legalább törekedned kell arra, hogy szerető, kedves emberként élj. Úgyhogy felelős vagy, ne tégy rosszat, tégy jót, mindjárt befejezzük. Hogyan tehetnek jót a lányok? Nagyon rövid leszek. Mit? Gyorsan csináltam itt egy számolást, több lány van a teremben, mint férfi. Így jobb, nagyobb esélyem van megúszni a későbbi lincselést. Ígyunk egy kávét. Tessék? Egy kávét adni az előadónak, és rögtön rövidebb lesz a fájdalmas része az üzenetnek. Oké. Tippeljetek, mit kell tennie? Tehát mit tehet egy nő, ha jót akar tenni? Mondjátok kórusban. Tisztelni és engedelmeskedni. Hányatoknak jutott spontán módon az eszébe, hogy amikor jót akartok tenni, akkor ezek közül bármelyiket válasszátok? Ha? Ha? Hányatoknak jutott az eszébe? Úgy értem. Ott van, a szükséges szenvedésben vagy, a férjed bunkó, mint az állat, nézi a meccset, és lehúrogod, hogy miért csak most jöttél haza, és miért nincs kaja az asztalon. És még azt is mondta, hogy ha 5 percen belül nem ehet valamit, akkor meggyűlik a baja veled. Na, ez jó, klassz. Úgy értem, egy 16 órás nap után hazajöttél este 6-kor. És túlóráznod kellett a munkahelyeden, el akartál menni még bevásárolni, elintézted a villanyszámlát, amit a férjednek kellett volna múlt héten, és elfelejtett, és tudod, és megjössz, és tényleg ki van bukva. Na? Tisztelni fogom az én uramat. Mi ugyanígy röhögünk a feltétel nélküli szereteten. Figyelj, ugyanaz a kategória. Érted, ugyanaz. Az előbb úgy helyeseltetek, de komolyan, láttam, ahogy csillogott a szemetek. Tehát abszolút, úgy értem, láttam már, ahogy megkoronáztok, és megválasztotok az eljövendő korok uralkodójának. Csak mondjak még ilyeneket. Jó? De értsd meg, hogy a férfi nem nő. A férfi férfi. Nem az kell neki, ami neked. Ugye te ne szeresd. Szeresd a gyerekeidet. A férfit ne szeresd. Tiszteld. Majd, hogy nem féld. Szólítsd uramnak. Ő az urad. A királyod. Arra vágytál. Mindig egy királyra vágytál. Egy erős, csodálatos férfira, aki békét és biztonságot hoz az életedbe. De az a szerető férfi, akit Isten hoz az életedben, az nem egy zsarnok, hanem egy vezető, akinek a vezetése önkéntes alávetettségen alapul, és tiszteleten. Tiszteld, és engedelmeskedj neki. És esélyt adtál arra, konkurencián van az ajtó mögött. Aki a felvétel kedvéért, van egy üvegajtó jobbra mellettem, és onnan rendszeresen emberek arcokat mutogatnak, meg így beintegetnek. Tehát ilyen diverziós csapatokat küld a konkurencia, hogy megzavarja az előadást. Kormányemberek rendszeresen jönnek, és innen zavarják az előadást. Na, tehát vissza ide. Tehát, hogyha nagyon tetszett a rész a feltétel nélküli szeretetről, a kősziklárról, amely a legnagyobb viharban is ott áll, és amit nem tudsz elpusztítani, és megölel akkor is, amikor nem érdemled meg, és aztán, na, akkor tessen ez a rész is. Oké? Ugyanez zöldben így hangzik, hogy tiszteld a tisztelhetetlen férfit. A tisztelet egy meglévő, előre tulajdonított értéknek az elismerése. Meglévő, ami, tehát nem képzelhetsz valamit, ami nincs, meg kell, hogy legyen. Most mi az, ami biztos, hogy megvan a férjednek? A férjednek biztos, hogy megvan az, hogy Isten képére lett teremtve, és hogy Isten a férfit tette a vezetővé. Ő a feje a feleségének. Gyakorlatilag Isten azt mondja, hogy én beszélek a férjeddel, és a férjed beszél veled. A férjed az én emberem. Én adtam neki a tekintélyt. Én tettem őt vezetővé. Ő az én fiam. Oké? Amikor lázadsz ellene, ellenem lázadsz. Ennyi. Persze ezt fordítva is elmondta, csak ez úgy hangzik, hogy bunkókám. Persze ezt nem mondja, csak azt úgy mondja, hogy mit csináltam rosszul? Bunkó voltál, fiam. Semmi baj. Te az eljövendő korok egyik uralkodója vagy. Az én fiam. Olyan vagy, mint én. Viszont ő az én lányom. Úgyhogy vigyázz, hogy beszélsz vele. Tehát csak ezt képzeld el, amikor tudod, randira viszed a király lányát. Trallala, trallala, tudod, megyek el az őrség mellett, hogy a mogorva katonák néznek rá. Agyon is sem. Nem, a király mondta, hogy hagyjuk ki bemenni. Tudod, és ott megyek be, tudod, a nagy terem, még nagyobb terem, még nagyobb, bemegyek a trónterembe. Szevasz, papa, fenség. Elvinném az encsit moziba.
Hova?
Moziba. Tudod, és a király, ugye nem a király lányát viszem randizni. Úgy értem, az életemmel játszok, nem tudom, értitek-e? Az nem egy csaj, az nem az én feleségem, az nem valaki, aki engem boldoggá kell, hogy tegyen, az a király lánya. Úgy értem, értitek? Az a király lánya. Remegő kézzel, tudod, hazahozom a randi után, mit fog mesélni a papának? Úgy értem, tudod, volt egy vitánk, és kész, elszámoltam az életemmel, engem akasztanak. Tudod, hazamegyek lefeküdni, és várom a lefüggönyözött limuzint. Jó, tehát ez így igaz, ez így rendben van, de fordítva is így igaz. Tudod, kislány jön haza, kirább a pára, ez a pasi olyanokat csinál, hihetetlen, úgy értem? Tudod, és a király azt mondja, hogy hey, ácsi, ácsi, az a pasi egy herceg, és az én fiam, és az eljövendő korok egyik uralkodója. Tiszteld! És tudod mit? Bízd rám, hogy mennyire gyerekes vagy, mennyire nem az. Ez nem a te dolgod. Tiszteld! És engedelmeskedj neki, mint nekem, mert én tettem arra a posztra. És ha lázadsz ellene, lázadsz ellenem is. És tudod mit? A pasinak erre van szüksége. Úgy értem, a pasi ugyanúgy szárnyra kap a tisztelettől, mint amennyire te szárnyra kapsz a szeretettől. Ugyanaz a kategória, ugyanaz. Attól, hogy nem érted, nem kell, hogy értsd, csak csináld. Működni fog. És aztán az engedelmesség. Úgy értem, az engedelmesség hihetetlen, mit csinál egy férfival. Tehát figyelj, tehát, hogy én egy bunkó vagyok, ezt ebbe egyetértek, de ott belül van bennem egy király, aki egy szerető, jóságos király szeretne lenni minden erényével. De az a szerető, jóságos király nem tud előjönni, ha gyereknek nézik, vagy ha állandóan lázadnak ellene. Viszont abban a pillanatban, ahogy az élménye az, hogy a szeretetének van jelentősége, hogy a vezetésének van következménye, egyre inkább gyakorolni akarja ezeket. És ugyanígy van fordítva is, a sárkányban egy hercegnő van, aki csak azt tanulta meg, hogy mindenki eltapossa, úgyhogy jobb, hogyha ő lesz a gyorsabb. És megvédi magát, és többnyire a sárkányság, ez az önvédekezés. De ő is arra álmodik, hogy egyszer kiderüljön, hogy ő egy hercegnő, egy királynak a birodalmában, aki tényleg leteszi az életét érte. És ahogy elkezdi átélni azt, hogy ő benne látják az értéket, hogy ő érte letették az életüket, hogy ő tényleg szeretik, előjön belőle a hercegnő. Ez oda-vissza igaz. Jó? De hogyha a mamlasz férjedből egy királyt szeretnél csinálni, tiszteld és engedelmeskedj neki. Na jó, de hogy tiszteljem, ha nincs benne mit tisztelni? Tiszteld a pozícióját. Ő Isten fia és az eljövendő korok egyik uralkodója. Hallja ezt tőled. Lásd benne a jobb jövőt. Ugyanígy fordítva, férfiak, a feleséged egy sárkány, hallja tőled, hogy ő egy gyöngyszem és hibátlan, és hogy te egy szerencsés ember vagy, hogy ő lehet a feleséged. És aztán az engedelmesség, de hát minek engedelmeskedjek, nem is vezet. Persze, mert legutóbb, amikor vezetni próbált, majdnem az életébe került. Mert ugye, ha régóta nem vezet a férjed, akkor már régen te vezeted a házat, és ha te vezeted a házat, akkor valószínűleg azt a gyenge emberekre jellemző túlzásokkal csinálod. Ugye, te lány vagy, mint olyan gyenge vagy, úgyhogy ha megpróbálsz vezetni egy úgymond erős férfit, akkor többnyire olyan túlzásokkal teszed, amelyek rombolóak. A szavaid, az agresszivitásod, stb. Zsarnokabbak tudtok lenni, mint bárki. Úgyhogy a férfi megtanulta, hogy ha csak egy kicsi békét szeretne, akkor nem vezet. Mert ha javaslatot tesz arra, hogy ugyanezen a hétvégén nem menjünk már el sehova, minden hétvégén elmegyünk valahova. Akkor az jön, hogy mi mindig az van, amit te akarsz, és mit tudom én, mi jön utána. Úgyhogy már nem javasol. Azt mondja, hogy megint elmegyünk a hétvégén, de legalább atomvillanás nélkül. Az engedelmesség úgy kezdődik, hogy kéred a vezetést. És megtagadod, hogy te vezess. Hanem úgy néz ki, hogy drágám, mit csináljunk a hétvégén? Hát, amit szeretnél, drágám. Nem, de tényleg. Tényleg, ezen a hétvégén én azt szeretném csinálni, amit te mondasz. Ő meg azt fogja mondani, hát én meg azt szeretném, amit te szeretnél. Akkor mondd meg neki, hogy mit szeretnél. És ő azt fogja mondani, mint egy bölcs uralkodó, hogy akkor legyen úgy. De ő döntött. Ő vezetett. Kérd a vezetését. És tudod mit, ha nem jön, ne vedd át tőle. Na mondtam, hogy ez a mamlasz nem fogja megcsinálni. Akkor a kezembe veszem a dolgokat. Történnie, pörögnie kell a dolgoknak. Nem kell történniük, nem kell pörögniük. Mert ha történnek, pörögnek, a te kezedben rámegy a házasságod. Akkor nem lesz befizetve a gázszámla. Akkor nem megy le a szemét. Mert a te urad dönti el, hogy mikor történnek meg ezek. Te legfeljebb javasolhatsz, az a legmesszebb menő dolog, de kérni kérhetsz. Kérni, igazi kérés. Az igazi kérés, tudjátok mi az igazi kérés? Ezt már egyszer beígértem, hogy elmondom, de akkor sem mondtam el. Oké, a nőknek az egyik nagy titka a kérés. Oké, a kérés egy sebezhető állapotban a valódi vágyadnak a kifejezése. Azt jelenti, hogy én úgy örülnék neki, hogyha nem kéne tovább szagolnom a büdös szemetes zsákot. És tényleg arra kérlek, hogyha van időd, és hogyha tudod, akkor kérlek vidd le a szemetet. Mert nekem már mennem kell, és most tele van a kezem, nem tudom levinni. De ebben a lényeg az, hogy benne van a felhatalmazás arra, hogy az, akit megkértek, nemet mondjon. Abban a pillanatban, ahogy a kérésben nincs benne a felhatalmazás, a szabad döntésre, azt követelésnek hívják. kérés mögé álcázva. És a királyok gyűlölik a követelést. A királyok a követelést gyakorlatilag lázadásnak veszik, és nagyon határozott ellenreakciókat intézményesítenek. Fejezés és bebörtönzés, meg ilyesmi. Értitek? Tehát úgy értem, ha jót szeretnél tenni, tiszteld, és engedelmeskedj neki. Nagyon jó módszer, ha uramnak szólítod a férjedet. Nem hangosan, hanem a gondolataidban. Ha így gondolsz, az én uram. És gondolkozol rajta egy kicsit, hogy ez mit jelent. És képzelj el egy szerető uralkodót a maga hatalmával, a maga félelmetességével, és azzal az áldással, amit jelent, hogy ő pedig leteszi az életét érted, és szeret önmagánál is jobban. És gyakorlatilag ezek a gondolatjátékok segítenek. Ugye a férfi azt mondja, nekem volt egy ilyen képem Encsiről. Már nincs, de volt régen. És ez Isten előtt van. És Isten ezt mondja, ő az én lányom, az én szentem és az én ajándékom. Ezt mondja nekem Isten. Ránézek Encsire, és azt mondom, hogy nem az én feleségem, ő Isten lánya. Hoppá, tehát már ő nem csak valaki, aki tudod engem szolgál, hanem ő Isten lánya. Azonnal ott van egy egész másképp, tudod, egy másik ember. Tehát egész másképp nyúlsz hozzá. Egész másképp. Az ő szentje, ami azt jelenti, hogy minden bűnét, minden hibáját, minden gyengéjét Isten elvette. És Isten megtisztította. Megszentelte. Úgyhogy én mit vagyok úgy nagyra? Találtam egy hibát benne! És Isten nézem, na és akkor mi van? Miről beszélsz? Hát ott a hiba! Hey, kérsz egy pofont? Tehát, hogy ő az én lányom, és az én szentem. És itt jön a lényeg. És az én ajándékom. Figyelj, mindegy, hogy te hogy értékeled őt, ő az egyik legnagyobb jó a te életedben. És az, hogy te ezt esetleg nem látod, az csak annyit mond, hogy vak vagy és süket. Jó, de amikor alapvetően gondolkozol róla, akkor ő a Isten lánya, Isten szentje és Isten ajándéka. És minden ezen az alapon megy tovább. Jó, ez jó, férfiak, ez jó? Ez ilyen jó. Lányok. Ugyanez mehet, csak azzal a különbséggel, hogy amikor azt mondja, hogy ő az én lányom, akkor azt mondja, hogy ő valaki, akit rád bíztam, hogy te az én helyemben szeresd őt. Ezt értitek, férfia? Tehát delegált tekintély, Isten szeret téged, te szereted a feleségedet. Isten vezet téged, te vezeted a feleségedet. És Isten lánya az, akit te Isten nevében szerethetsz és vezethetsz, és neked kötelességed, elvárás van irántad afelé, hogy te ezt megcsináld. Nem úgy van, hogy kaptam egy játékszert, és nem működik, hanem úgy van, hogy megtiszteltelek azzal, hogy az életem egyik fontos feladatát rajtad keresztül végezzem el. Férje leszel az én lányomnak. Micsoda különbség. De ez fordítva is így van. Te pedig, úgy értem, lányom, te leszel az, akinek a tiszteletében és engedelmességében egy hatalmas uralkodóvá fogom nevelni az én fiamat. Ő szeretni fog téged, és te pedig tisztelni fogod és engedelmeskedni fogsz neki, mint a királynak, mint nekem. És ez egy kiváltság. És ő nem a te játékszered, nem a te tulajdonod, a te királyocskád, aki boldoggá tesz téged, hanem a te urad. Ez jó? Oké. Okay. Változtatna ez valamit a hétköznapjainkon, ha így gondolkoznánk? Változtatna ez azon, hogy hogyan nyúlunk egymáshoz? Érthetőbbé teszi ez azt, ahogy az elmúlt korok emberei bántak egymással? Emlékeztek még rá, amikor férj és feleség magázták egymást? Emlékeztek még rá? Én már nem emlékszem rá, mert nem éltem még akkor. De filmekből láttam, és csodálkoztam. Kik ezek? De hát ezek, ez nem a férje. Azt magázzák egymást. Miért magázzák egymást? Nem tudom pontosan, de amikor magázták egymást, akkor egy kicsit közelebb voltak ehhez a tisztelethez és ehhez a szeretethez. Igaz? Egy kicsit közelebb voltak ahhoz, hogy valami különlegeset lássanak egymásban. Közelebb voltak ahhoz, hogy nehogy úgy nyúljanak a másikhoz, mint valami közönségeshez. Itt a férjem, állj már arrébb, tudod. Azt, hogy nem látom tőled a tévét. Tudod, ez könnyen begyűrűzik, ha elveszítem ezeket a gondolatokat, ezeket az értékeket. Tégy jót. Ne tégy rosszat, tégy jót. Szeress és vezess. Tisztelj és engedelmeskedj. És csoda fog történni. Komolyan. Önmagában azzal, hogy nem teszel rosszat, a csoda azonnal megtörténik. Úgy értem, a problémák többsége gyorsan megtizedelődik. Sőt, jelentősen megrövidül. És ha elkezdesz jót tenni, figyelj, olyan dolgokat fogsz előcsalni a társadból, amiknek a létezését is elfelejtetted. Jól van, oké. Azt hiszem, hogy mára ennyi. Hozzá kell ehhez még tenni valamit? Nem? Egy imát, igaz? Egy imát. Oké, csak egy gondolat. Ha nehezedre esik összerakni ezt a két kategóriát, hogy itt van ez a pasi, aki egész jókat mond a kapcsolatokról, és közben állandóan ezzel az istenes dologgal jön. Tehát ez ilyen... Nem tudom, ezt hogy rakjam össze. Megértem. Ugye, teljesen megértem. Tehát, hogy a kettőnek nem lenne szabad összeférnie. De értsd meg, összefér. Tehát, hogy én egy racionalista vagyok, és olyan szilárdan állok két lábbal a földön, mint talán kevesen mások. És ezért vagyok hívő keresztény ember. És hogyha neked ez kihívást jelent, és úgy érzed, hogy akadályoz abban, hogy ennek a tanításnak az igazi értékét átvedd, akkor kérlek tégy meg nekem. Nem egy szívességet is nem nekem teszed, hanem magadnak, tégy magadnak egy szívességet. Az istenlétezik.hu weboldalon van egy előadás. Az előadásnak az a címe, hogy a végső válasz nyomán. Három részből áll. Oké? Ezt az előadást még évek ezelőtt tartottam egy ateista hallgatóságnak. Gyakorlatilag az eredményes élet találkozó résztvevői hívták meg a nem hívő, de kíváncsi és érdeklődő ismerőseiket. És valami 30 ember volt ott körülbelül, komoly emberek, vállalkozók, orvosok, mindenfajta emberek. Tehát tényleg, de ilyen komoly emberek. Akik azért jöttek el, mert azt mondták, hogy kíváncsiak vagyunk arra, hogy mit tud mondani ez a fickó arról, hogy miért értelmes dolog a kereszténység. Honnan tudhatjuk, hogy van Isten, honnan tudhatjuk, hogy ő az, akinek a Bibliában leírja magát, hogyan lehetünk ebben biztosak, pozitívan, vagy hogyan cáfolhatnánk meg? Tehát hogyan lehetnénk biztosak abban, hogy a kereszténység hülyeség? Mert az is jó. Mind a két irány jó. De a lényeg az az, hogy valahogy el kell tudnod dönteni, hogy miben hiszel és miben nem. És ez előadás a nulláról kezdi. Tehát tényleg nagy tisztelettel, mindenfajta, tehát tényleg óriási tisztelettel azt mondja, hogy itt vagyunk mi emberek, és csak egyszerűen élni szeretnénk. Te is szeretnél boldog lenni, és én is szeretnék boldog lenni. De a boldogság nem érhető el másképp, csak úgy, hogy értjük, hogy milyen valóságban élünk. Honnan tudhatnánk, hogy milyen valóságban élünk? Egy gondolkodó ember milyen kérdéseket kell, hogy föltegyen? Hol kell, hogy keresse rája, vagy hol keresheti rájuk a válaszokat? Milyen fajta válaszokat kell, hogy kapjon ahhoz, hogy el tudja dönteni, hogy milyen is az a valóság, amiben él, és így legyen esélye, figyeljetek, jó döntéseket hozni. Hisz hogyan lehet a legjobban becsapni valakit? Úgy, hogy hamis tényeket, hamis információkkal látod el. És a hamis információk alapján rossz döntéseket fog hozni. Valakinek azt mondod, hogy meg fogja nyerni az olimpiát, és fociban képzett ki, és aztán később kosarazni viszed. Tökéletes. Ugyanúgy tuti, hogy nem fogja megnyerni az olimpiát. Mert egy hamis feltételrendszerre készült. Tudnunk kell, hogy milyen játékot játszunk ahhoz, hogy legyen esélyünk nyerni. Jó ez? Ez az előadás talán két órás. másfél az, az eleje, és aztán kérdéseket tesznek föl a jelenlevők, és azokra válaszolunk. Azt gondolom, hogy ez az előadás tömören megválaszolja minden gondolkodó embernek a jogos és kötelezően föltett kérdéseit. Tehát föl kell tenned ezeket a kérdéseket. Jó, és aztán, ha ez felkeltette az érdeklődésedet, akkor van egy fél éves anyag, annak az a neve, hogy apologetika, ahol ugyanezt a témát szétszincáljuk darabokra, és a nulláról előről kezdjük, bebizonyítjuk, oké, onnan kezdjük, hogy nincs Isten, az egész nem igaz, hogyan tudnánk bebizonyítani, hogy mégis igaz. És akkor bebizonyítjuk egy úton, aztán azt mondjuk, oké, akkor ez egy út volt, bebizonyítottuk, most megint induljunk onnan, hogy nincs Isten, és bizonyítsuk be egy egészen más úton. És akkor itt jogi történelmi bizonyításról beszélünk, tudományos bizonyításról, informatikai bizonyításról, biológiairól, történelmiről. Tehát gyakorlatilag jó néhány tudományágnak, kategóriának az oldaláról elindulunk, és eljutunk oda, hogy igaz-e ez az egész dolog, vagy sem. Oké? És most tényleg zárjuk egy imával, hisz mindaz, amit tanulunk, mindaz, amit megérthetünk a kapcsolatainkról, ebből a könyvből jön. Nincs semmi abból, amit mondtam, ami ne lenne összhangban azzal, amit ez a könyv tanított. Sőt, néha ezen gondolkozom, hogy merek egyáltalán mondani bármit is ilyen sorsdöntő témákról, mint a házasság és mint a férfinő kapcsolat. Egyetlen egy módon, hogy elolvastam a Górénak az üzenetét, és csak arról beszélek. Csak arról beszélek. Jó, úgyhogy zárjuk egy imával. Mindenható Isten, kérünk téged, hogy segítsd meg a kapcsolatainkat. Ha kell, mentsd meg a házasságunkat, mentsd meg a szerelmünket, mentsd meg a párkapcsolatunkat. Vezesd olyan irányba, ahol nőhet, ahol meggyógyulhat, ahol igazi értékeket talál, és abban egyre több örömet, és a végén igazi boldogságot. És ugyanakkor kérünk arra is, hogy a személyes életünket is mentsd meg, hisz hallottuk, hogy ez a második kategória, az énünk, hogy szabad emberként élhessünk. Taníts minket erre. Azt mondtad a Bibliában, hogy ha megismerjük az igazságot, az igazság szabadokká tesz minket. Vajon ismerjük-e? Taníts meg minket az igazságra. Hadd ismerjük meg, és hadd váljunk szabadokká. És végül azt hallottuk, hogy te vagy a legfontosabb, hogy a végső okát kell, hogy értsük a valóságnak ahhoz, hogy élhessünk. Hadd ismerjünk meg téged. Egy személyes módon, nagyon is közelről, nagyon is valóságosan. És hogyha esetleg úgy gondolod, hogy szívesen békét kötnél a mindenhatóval, bár nem vagy hívő ember, akkor adnék erre most egy lehetőséget. Elmondanánk még egy imát, mit szóltok ehhez. Egy nagyon egyszerű ima, amely igazából él azzal a lehetőséggel, amit Isten adott nekünk. És ez a lehetőség az, hogy bárki, aki hisz ő benne, és abban, amit tett, az megmenekülhet. Az azonnal úgymond állampolgárságot kap, azonnal örökbe fogadják, azonnal biztonságba kerül. Az evangélium ezt mondja, 2000 évvel ezelőtt itt volt a Földön Isten személyesen, a názareti Jézus Krisztusban, és meghalt mindannyiunk hibáiért. És aki csak hisz ő benne, annak örök élete van. Nem a vallás ment meg egy embert, nem a vezeklés, nem a jósága, hanem egyszerű hit egy megváltóban, Jézus Krisztusban. Úgyhogy mondanék még egy imát azoknak a kedvéért, akik szívesen lépnének az életükben egy nagyot előre. És az ima így hangzik. Jézus Krisztus, mindenható Isten, tudjuk, hogy itt voltál a Földön 2000 évvel ezelőtt. Ez egy történelmi tény. olyan csodákat tettél, mint senki más. Több száz megelőző jóslat igazolódott be a te életedben. Senki se tudta bebizonyítani, hogy nem támadtál fel a halálból. Te vagy a Messiás. Te vagy Isten, aki meghalt az emberiség bűneiért, a te és az én hibámért. Úgyhogy ezt mondod, hogy aki csak hiszte benned, mint helyettesítő áldozatban, mint abban, aki kifizette az adósságot helyettünk, annak örök élete van. Úgyhogy csak mondd neki, ő itt van és hall téged, hogy elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet. És hogyha ezt hittel, akár csak egy icipici hittel mondtad, akkor ebben a pillanatban ő neheztelés és apróbetűs rész nélkül örök életet adott neked. Ámen. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket, el vagyunk bocsátva.
Ha tetszett ez az üzenet, ha úgy érezted, hogy adott neked valamit, akkor kérlek, add oda valakinek. Akkor írd ki egy MP3-ra, és nyomd valakinek a kezébe, mi ez, egy pendrive-ra, hogyha ismered a weboldalaink címét, akkor mondd el valakinek az istenlétezik.hu, vagy a
jóhír.neobase.hu oldalon az eredményes élet találkozó linket keresd meg.
Sokan jönnek oda hozzám, és mondják, hogy az élete megváltozott ezektől az üzenetektől, hogy óriási értéket kapott, és hogy hogyan hálálhatnál meg. És a legjobb mód, ahogy meghálálhatod, az, ha odaadod valakinek. Adod a valakinek, hogyha tetszett, ha használt. Oké? Sziasztok!